Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az elmúlt napokban Budapesten találkoztak az Európai Unió Tudományos Akadémiának vezetői. Mi volt a cél?
Ez az ALLEA, tehát a minden európai akadémia, tehát Európai Akadémiák Szövetségének az éves közgyűlése volt. Egyébként amit fontos hozzátenni, hogy nem csak ennek az egy szervezetnek, hanem itt volt az Akadémia Európéa, és az Európai Akadémia, meg a Fiatalok Európai Akadémiájának a közgyűlése. És ez fontos, hogy a három szervezet közös közgyűlést tartott, mert egyre nagyobb az igény arra, hogy az európai tudományos szervezetek a jelenleginél jobban hallathassák a hangukat, hát Brüsszelben, hogy úgy mondjam, és ehhez fontos, hogy közös álláspontokat tudjanak kialakítani.
Miért van erre szükség? Tehát mi okozza ezt? Hiszen azt gondolnánk, hogy a tudományos akadémiák azok mindenhol nagyon fontosak, tehát nyilván Brüsszel számára is fontosak. Miért érzik úgy, hogy fontos egy kicsit hangosabban megszólalni?
Én a hangosság helyett inkább az összehangoltságra tenném a hangsúlyt. Az akadémiák, hát Magyarországon ugye van két akadémia, a Tudományos Akadémia és a Művészeti Akadémia, más országokban van több akadémia. Európában is több ilyen szervezet alakult ki, van amelyik egyéni tagság alapján, van amelyik az akadémiáknak a szövetségét azt hozza össze, és az Európai Bizottság tavaly létrehozott egy, úgy hívják, hogy tudományos tanácsadási mechanizmus, ami egy rendszer, amiben megint részben egyéni tanácsadókkal, részben pedig a különböző ilyen európai tudományos szervezeteknek a véleményére alapozva próbálják a tudománypolitikájukat alakítani.
Van ilyen, hogy európai tudomány egyébként, amiben Európa igazán erős?
Nyilván különböző tudományokban a különböző világrészek nem teljesen azonos. A természettudományokban nagyon nehéz volna elkülöníteni, hogy mibe erősebb Európa, mibe erősebb Amerika. Nyilván vannak olyan humán területek, mondjuk a klasszika filológia, ami hagyományosan európai terület. De én azt hiszem, hogy nem is ez a lényege, hogy milyen terület, hanem Európa azért egy geográfiai egység. Ugye Európán belül könnyebb utazni, meg sok közös finanszírozású projekt van. Tehát az európai tudósoknak azért nagyon sok közös problémájuk és közös érdekük van, és ezeket meg kell jeleníteni.
Az elmúlt hónapokban nagyon sok szó esik az kétsebességes Európáról gazdasági, társadalmi, szabályozási értelemben. A tudományban ez felmerül, ez a kérdés, vagy ez a probléma?
A probléma felmerül, hiszen vannak ugye olyan tudományos lehetőségek, amikben teljesen kiválósági alapon egységes verseny van Európában. Ezt az Európai Kutatási Tanács, European Research Council vezeti, és itt nagyon fontos pályázatok vannak. Azt kell mondani, hogy Magyarország itt talán föl tudott kapaszkodni a középmezőnybe, talán a többi kelet-európai országot lényegesen megelőzve, de ez a probléma azért áll, hiszen olyan régi és komoly tudományos háttérrel rendelkező országok, mint Csehország vagy Lengyelország nem teljesítenek még olyan jól, mint ahogy az ember a szellemi színvonal és a hagyományok alapján ezt elvárná. De nyilván nagyon sok oka van. Erről egyébként volt a mostani közgyűlésnek vasárnap délután egy nagyon sikeres hosszas vitája arról, hogy milyen eszközökkel lehetne ezt a különbséget csökkenteni. Az biztos, hogy a tudományos világ nem akar kétsebességes Európát, azt szeretné, hogy egy egysebességes Európa jöjjön létre, és erről nagyon sokat beszélgettünk.
Ez egyébként mennyire finanszírozási és mennyire tudománypolitikai kérdés vagy probléma?
Azt hiszem, hogy ez egy összetett probléma. Benne vannak a tapasztalatok, azok a tapasztalatok, amiket itt nem szereztünk meg, a nemzetközi együttműködések, pályázatok, hogy is mondjam, a tudományos eredményeknek a idézőjelbe téve eladása kapcsán.
Hiszen egy más jobban csinálják. Tehát ezt a régi tagországok jobban csinálják.
Régi tagországok jobban csinálják, sokkal hosszabb tapasztalatuk van benne. Nyilván azért főleg hát az észak-nyugati országok területén az infrastruktúra is sokkal fejlettebb, és sokkal többen mennek oda. Különösen természetesen Nagy-Britanniába, ahol a nyelvet azért azt mindenki megtanulja. Nem tudom, hogy a Brexit ezzel kapcsolatban hogy borítja fel a jelenlegi helyzetet. Erről is nagyon sok megbeszélés folyt, de nagyon nehéz még előre látni.
Mielőtt a Brexitről beszélnénk, hiszen ez nyilván fontos, mert ez nyilván az Európai Unió együttműködéseinek mindegyik területét érinti. Egy picit a kétsebességnél maradva még, mi a megoldás, vagy mi lehet a megoldás? Több pénzt kell adni Kelet-Európának, vagy egészen másképp az együttműködésekben részt venni és azokat szervezni? Mi volt a tapasztalat a konferencián, vagy a vélemény?
A vélemény az volt, hogy kellenek olyan programok, amik segítik a fölzárkózást. Ilyenek vannak is, ezeknél kell valahogy a jelenleginél talán jobban átgondolni, hogy mi legyen a cél, mit célozzanak meg. Infrastruktúrát, képzést, előkészítést. Nagyon fontos probléma például, hogy van egy kutatónak egy ragyogó ötlete, amihez ilyen európai pályázati pénzt szeretne szerezni, akkor megnézik, hogy ez az ötlet mennyire van kidolgozva. Na most, ha valakinek csak a szomszéd szobába kell átballagni, hogy egy előzetes kísérletet elvégezzen, nyilván jobban ki tudja dolgozni azt az ötletet, jobban meg tudja indokolni azt az ötletet, mint hogyha nincs a szomszédos szobában olyan felszerelés. Tehát ezen is próbál segíteni a kutatási tanács.
Mennyire van jelen a verseny az európai tudományban? Arra gondolok, hogy mennyire versenytársai, mi a jellemzőbb versenytársai egymásnak, mondjuk az európai kutatók egy bizonyos területen, vagy akár az akadémiák, vagy inkább együttműködő partnereik? Melyik a jellemzőbb?
Sok tekintetben versenytársak természetesen, hiszen ugyanazokért a forrásokért versenyeznek. Azonban hát azt látni kell, és mi látjuk is, hogy nekünk sokkal keményebb versenytársaink vannak, akár a távol-keleti országok, és hát természetesen Egyesült Államok, Észak-Amerika, de mondjuk Brazília is keményen jön föl. Tehát ezeket a versenytársakkal is versenyezni kell. Ezzel együtt a tudományban azért azt hiszem, az igazi tudós úgy érzi, hogy ő neki nem a többi tudóssal kell versenyezni, hanem valahogy a természettel viaskodik. Az igazi kihívás a természet megismerése, az új eredmények elérése. Úgyhogy azért bármennyire is versenytársak, ha valahol sikert érnek el, akkor azt közös sikernek érezzük.
Tehát mondjuk a tudósok azok jobbak az együttműködésben, mint a világ más szakemberei.
Ezt én merem állítani. Most lesz a novemberben lesz Jordániában a világ tudományi fórum, aminek Magyarország az egyik gazdája, hosszú távú gazdája, és ennek pont a Science for Peace, tehát a tudomány a béke érdekében, ez lesz a mottója, és nagyon sok példát látunk, ahol mondjuk konkrétan ott helyben a jordán és izraeli tudósok együttműködése, ami politikai szinten sokkal kevésbé látható, de az egyéni szinten a közös érdeklődés, a közös cél az valahogy fölülírja a politikai és hát nemzetiségi ellentéteket.
Mondja, ha már itt tartunk, akkor van egyébként valamiféle globális munkamegosztás, akár a finanszírozási lehetőségek, akár mondjuk az irányultság szempontjából, hogy mondjuk Ázsia, Kína mire koncentrál inkább, Észak-Amerika, az Egyesült Államok mire koncentrál inkább? Tehát van egyfajta munkamegosztás a tudományon belül?
Nyilván vannak hangsúlyeltolódások, hát a Észak-Amerika persze gyakorlatilag mindent kutat, és van néhány olyan terület, ahol egyértelműen vezet, informatika például. Ezek persze pont azok a területek, amikre nekünk magunknak is azt kell mondanunk, hogy ugye a régi római mondással, hogy navigare necesses, tehát akár jók vagyunk benne, akár rosszak vagyunk benne, ezeket csinálni kell. Ilyen például az informatikának több területe, számítógépes biztonság, a mesterséges intelligencia, hálózatok, stb.
Kína miben igazán jó? Vagy Ázsia? Mi az, amiben mondjuk ők az elmúlt néhány évben, vagy akár egy évtizedben maguknak megszerezték mondjuk az elsőséget?
Így egy területet nehéz mondani, biztos, hogy más hagyományai vannak itt Japánnak, és más hagyományai vannak Kínának. Általában a technikával összefüggő területeken azt kell mondjam, hogy különösen erősek, de egyre inkább ott vannak az élen az elméleti tudományterületeken is.
A finanszírozás mennyire globális? Ugye az imént említette, hogy nyilván az Európai Kutatási Alapnak a pénzeiért az európai akadémiák és az európai kutatók nyilván versenyeznek, de a finanszírozás mennyire globális?
Hát, úgy, természetesen minden terület alapvetően a saját kutatásait finanszírozza, és még Európán belül is azért a kutatásfinanszírozás nagy része az nemzeti alapon történik. Az azonban fontos, hogy a személyek cseréjén kívül tulajdonképpen, azon keresztül tulajdonképpen nagyon sok ország globálisabb támogatást nyújt a tudománynak. Tehát azok az országok, hát például az Egyesült Államok, ahol nagyon sok fiatal oda megy, tanul, dolgozik pár évig, aztán elmegy. Sok nem megy el sajnos, de sok elmegy. Sokan visszajönnek Magyarországra is, azért ezt örömmel mondom. Ezek tulajdonképpen ezen keresztül egy globális tudománytámogatást is nyújtanak.
Mennyire van jelen a tudomány finanszírozásában, hogy látja, akár Észak-Amerikában, akár Európában mondjuk a magántőke és az üzleti világ?
Ez hullámzik. Európában nem annyira jellemző, Amerikában van hagyománya ennek, hiszen volt néhány ilyen nagyon nagy, vagy van is, nagyon nagy tudományos kutatóközpont, amit a magántőke tart fenn. Ilyen a Bell laboratórium, az IBM laboratóriuma, a Microsoft laboratóriuma, vagy kutatóintézete. Ezek természetesen azért ki vannak téve a piac hullámzásainak, tehát hogyha mondjuk amikor az AT&T, az amerikai telefontársaság, ami a Bell laboratóriumot fönntartotta, amikor az ilyen trösztellenes törvény alapján föl lett darabolva, akkor ezt azért nagyon megsínylette maga a laboratórium is.
Ha már itt tartunk, korábbi beszélgetéseinkben ön többször beszélt arról, hogy fontos az, hogy a tudomány az ne egy elefántcsontorony legyen, mondjuk az akadémia, hanem az legyen hasznos, tehát látszódjon az a társadalom számára, vagy mondjuk a gazdaságok számára. Hol van, melyek azok a pontok, ahol mondjuk az üzleti világ, mondjuk a gyógyszerkutatások, különböző egészségügyi kutatások, rákutatás, Alzheimer például, hogy most mondjak néhány témát, ahol a tudomány kapcsolódik az üzleti világgal, vagy mondjuk a gyógyszeriparral, tehát már a gyakorlati megvalósítással. És ez mennyire működik jól Európában, akár Magyarországon?
Tehát van néhány ilyen pont éppen, hát amiket említett, ugye a gyógyszergyártás, autóiparban is komoly tudományos teljesítmények vannak, akár hát akár a közvetlenül a gépgyártás területén, de például ugye az irányítás technika, informatika, önjáró autók fejlesztése, ilyesmi területén is nagyon komoly együttműködés van a tudom akadémia és az iparák között. Jó lenne, ha ez minél fokozódna. Ez az egyik formája. A másik formája ez, amit úgy hívnak, hogy spin-off, tehát amikor az új tudományos kutatási eredményt, amikor eléri mondjuk egy egyetemi tanszék, akkor ebből valahogy egy versenyszférába benyomuló új vállalkozást tud létrehozni. Ez Amerikára sokkal jellemzőbb, mint Európára. Nyilván ebben kulturális különbségek is vannak, ezt is jó lenne elősegíteni. Ezt próbálja sok ország próbálja ezt Európában is, meg Távol-Keleten is segíteni, de azért még azt hiszem, hogy az amerikai és mondjam, sikereket ezen a területen még nehéz lesz utolérni.
Ha már itt tartunk az akadémiai szféra és mondjuk a társadalom kapcsolatánál, akkor mi a helyzet bizalom ügyben? Ugye egyszer, hogyha jól emlékszem, akkor azt mondta itt az arénában, hogy a hosszú ideig a tudományos világ az messze a bizalom szempontjából nagyon az elején volt. És aztán történt változás nem csak nálunk, hanem úgy általában a világban. Most hogy látja ezt? Mennyire bízunk a tudósainkban?
Hát itt is azt hiszem, hogy bizonyos fokig egymásnak ellentmondó folyamatok folynak. Biztos, hogy a tudománynak az a gyors fejlődése, ami az utóbbi évtizedekre jellemző, egy kicsit ijesztően hat a világra, az utcaemberére, a nem tudósra, mert olyan eredmények, amiket nem lát. Tehát ugye fiatal koromban én még egy autót meg tudtam szerelni, körülbelül láttam, hogy igen, itt folyik a benzin, itt kell akkor kitisztítani, vagy ilyesmi. Ez ma már lehetetlenség a mobiltelefonról. Én is csak ilyen ismeretterjesztő szinten értem, hogy működik. Nyilván nagyon sok részletet egyáltalán nem tudok. Tehát ezek az, hogy egyre több olyan szerkezet van, aminek csak a működését látjuk, de hogy igazából miért működik és hogyan, azt nem tudjuk. Ez nyilván ijesztően hat, és akkor ennek vannak mindenféle negatív hatásai, akár az oltás ellenességre gondolok, akár általában az áltudományok elterjedésére.
Emögött, bocsássa meg, emögött a meg nem értés van? Tehát az van mögötte, hogy nagyon sok olyan dolog vesz körül minket, vagy történik velünk, amit nem értjük? Most nem a tudósokról, hanem mondjuk úgy az átlagemberről beszélnek.
Én ezt látnám egy fő problémának, ezen természetesen próbálunk mi is segíteni. Az akadémia az elmúlt években nagyon nagy mértékben fokozta az ismeretterjesztő tevékenységét, a magas szintű tudományos ismeretek átadását, akár a honlapon, akár az Önök Szigma műsorán keresztül, akár a Magyar Tudomány ünnepének az előadás sorozatán keresztül, és sok más formában. Azt hiszem, hogy ez egy jó folyamat, mert megtanuljuk, hogy a tudományos eredményeket azért valamit el lehet minden tudományos eredményről mondani, nem addig, hogy a hallgató akár úgy érezze, hogy ezt ő is el tudta volna érni, de legalább annyit, hogy megértse, hogy miért törekszünk erre, és hát, hogy milyen munka van esetleg egy ilyen eredmény mögött.
Ez működik visszafelé is? Úgy értem, hogy mennyire látják ön szerint a tudósok, akár Magyarországon, akár Európában, hogy mondjuk az őket finanszírozó gazdaságok, országok, azok alapvetően is azoknak a lakói milyen kérdésekre kíváncsiak leginkább, vagy mit szeretnének megérteni a világból leginkább?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Arról van szó, hogy valóban a társadalom, a környezet változása, ugye az éghajlati változás és minden ilyesmi nagyon sok kérdést tesz föl, amire tudományos eszközökkel kell megpróbálni választ találni. Itt számomra az az izgalmas kérdés, hogy hát el szokták különíteni az alulról fölfele építkező és a fölülről lefele építkező, tehát az egyik a kíváncsiság által hajtott tudományt, a tudós kíváncsisága, a másik pedig a társadalom igénye. Na most a tudós kíváncsisága az azért egy nagyon fontos szempont, mert nyilván ő ebbe benne van, tehát azért kíváncsi rá, mert érzi, hogy egy bizonyos kérdés az, az egész megértésnek egy fontos pontja lehet. De ha igazán a kíváncsiság által hajtott kérdés az, amikor az ember éjjel fölébred, és nem tud elaludni, mert akkor is ez a kérdés jár a fejébe, hogy vajon arra mi a válasz. Az számomra egy izgalmas tudományszervezési kérdés, hogy vajon hogy lehet azt elérni, hogy ezek az általános problémákat, hogy mondjuk az éghajlatváltozás, lebontani olyan tudományos kérdésekre, amikre az egyes tudósok már úgy ráharapnak, hogyha éjjel fölébrednek, akkor nem tudnak aludni.
Hogyan lesz az alulról jövő kezdeményezésből egy felülről jövő? Tehát hogy találkozik
a kettő? Igen, igen. És erre próbálunk különböző modelleket találni. Úgy gondolom, hogy itt most azzal próbálkozunk, hogy különböző tudományos kérdésekre ilyen hálózatot szervezni, tehát nem egy intézetbe összehozni mindenkit, hanem hálózaton keresztül finanszírozni a tevékenységeket valamiféle belső jelentkezés, belső pályázat alapján a hálózatot irányítsák a téma legkiválóbb szakemberei, de nem saját maguknak építenének kutatócsoportot, nem erre megy ki a dolog, hanem hogy az országban az összes ezzel foglalkozó kutatót, vagy esetleg a határokon túl is összefogni.
És működik a dolog? Tehát biztatónak tűnnek az első lépések?
Én biztatónak tartom. Most volt a Nemzeti Agykutatási Programnak a záró konferenciája múlt héten Pécsett, és hát ott is az egy ilyen alapon fölépülő program volt, és azt hiszem, hogy nagyon szép eredményeket mutatott be, tehát egy-egy ilyen programnak valóban biztos lesz olyan, amelyik nem olyan jól működik, lesz olyan, amelyik jobban működik, de azt hiszem ez egy olyan modell, amivel érdemes foglalkozni.
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Aréna ma esti vendégen. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.